Jó napot kívánok! Ez itt a Címlap, Kanicsár Ádám újságíróval, LMBTQ aktivistával, én Benyó Rita vagyok. Szia Ádám, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. És egy aktualitással kezdünk, ezt a nézők kedvéért mondom, hogy csütörtök délután veszük fel a beszélgetést, és ma volt kormányinfó, ahol Gulyás Gergely a Pride-ról úgy fogalmazott, hogy a Pride az a szexualitás utcára vitele, és egy olyan dolog, közszemlére tétele, ami egyébként mindenkinek a magánügye és a négy fal közé kellene, hogy tartozzon, vagy a saját privát szférába kellene, hogy tartozzon. Így van-e a Pride, az egy szexualitást megjelenítő felvonulás-e?
Először is én is köszönöm a meghívást, és köszöntök mindenkit. Nagyon mosolyogva kezdtem el majdnem a nyilatkozatot, csak aztán elhangzott a kormányinfó szó, és azonnal a arcomra fagyott a mosoly. A Pride szól a szexualitásról is, ez tagadhatatlan, hogy a Pride-nak, a Pride zászlónak, az egész közösségben nagyon fontos szerepet játszik a szexualitás. Na most az, hogy a Pride az a szexualitásnak az utcára vitele-e, mondhatjuk, hogy ebben is van igazság. Viszont akkor, hogyha ebből indulunk ki, akkor bármelyik férfi, nő, vagy bármilyen személy, aki egy kicsit kihívóbban öltözködik, vagy egyszerűen úgy mutatja meg magát az utcán, ahogy neki jól esik, és abból másnak szexuális gondolatai vannak, akkor az is az utca a szexualitás utcára vitele. De akár innentől kezdve szerintem egy esküvő is az a szexualitás utcára vitele, hiszen nyilván a házasságnak nagyon fontos része a szexualitás, főleg a Fidesz szempontjából, hiszen ugye a házasság nem abból áll leginkább a Fidesz szempontjából, hogy az emberek szupportálják egymást, támogassák egymást, szeressék egymást, hanem abból, hogy gyerekeket csináljanak az állam számára, amiért aztán meg vannak zsarolva egy jó kis hitellel. Úgyhogy ennyi erővel minden a szexualitás utcára vitele. A Pride-ban valóban fontos a szexualitás, a büszkeségben, a meleg mozgalomban valóban fontos a szexualitás, de csak egy nagyon pici részét képezi.
Akkor beszéljünk egy kicsit a Pride történetéről, mert ugye ez nem Budapestről, meg nem Magyarországról indult. Honnan indult, miért indították el egyáltalán, és hogy vált ez egy világmozgalommá?
A Pride-nak nagyon összetett történelme van, és nagyon-nagyon nehéz rábökni egy bizonyos pontra, amikor valóban arról beszélhetünk, hogy mozgalomként elindultak a leszbikusok, a melegek, a biszexuálisok együtt, hogy elkezdjenek küzdeni a jogaikért. Egyesek szerint már a 19. század végén beszélhetünk egyfajta mozgalomról, hiszen amikor ugye elkezdtünk beszélni először a szexualitásról, az ember szexualitásáról, elkezdtünk egy kicsit nem ennyire binárisan tekinteni a világra, vagy nem ennyire fekete-fehéren tekinteni a világra, az már egyfajta büszkeség volt, és már nyilván akkor is voltak olyan helyek a világon, és mindig is voltak olyan helyek a világon, olyan biztonságos helyek, ahol az LMBTQ emberek kifejezhették önmagukat, szabadon viselkedhettek, csak hát ezek ugye nagyon a négy fal között voltak. Maga, hogyha a klasszikus Pride-ról beszélünk, akkor 1969-be kell visszamennünk, 1969. június 28-ára Amerikába, amikor is a Stonewall Inn nevű, hát ilyen most nevezzük kiskocsmának, de az egy népszerűbb, amúgy nem annyira népszerű hely volt az LMBTQ közösség körében. Ott ugye az történt, hogy a rendőrök elkezdtek razziázni, ami akkoriban amúgy egy nagyon-nagyon megszokott dolog volt. Szóval nem az történt, hogy egy váratlan razzia érte ott a meleg közösséget, akkoriban így folyt az élet. Hogyha valaki vállalta a szexualitását, vállalta az eltérő nemi identitását, akkor azt általában előbb-utóbb bevitték a rendőrök, ahol nem tudhatjuk, hogy mi történt velük, de nyilván egy nagyon-nagyon elnyomott közösségről beszélünk, akiknek voltak ezek a safe place-ei, például a Stonewall Inn, ahol ők szabadon jól érezhették magukat, anélkül, és ezt háromszor aláhúznám, hogy anélkül, hogy bárkinek ártottak volna bármit. Na most nyilván ők mind a maffia, mind a rendőrség számára egy nagyon könnyű célpont voltak, ahogy az LMBTQ közösség máig egy nagyon könnyű célpontnak tűnik, ezt ugye Magyarországon is láthatjuk. De egyszer csak volt ez a razzia június 28-án 69-ben, és ez a közösség azt mondta, hogy nem, egyszerűen elég volt ebből, nem hagyjuk azt, hogy ennyire elnyomjanak minket, és akkor Hát az, hogy mennyire volt erőszakos ez az összecsapás a közösség és a rendőrség között, ez azért egy nagyon-nagyon vitatható és a történészek által máig megkérdőjelezett kijelentés, hogy egyáltalán folyt-e vér, hogy egyáltalán repültek-e azok a téglák az ablakokba, de az biztos, hogy nem hagyta magát a közösség, és olyannyira nem hagyta magát a közösség, hogy itt ugye 2-3-4 napig utcai zendülések voltak a környéken. Majd eltelt egy év, és abban az egy évben volt egy nagy ráébredése az LMBTQ mozgalmaknak, amikor még nyilván nem LMBTQ mozgalmaknak hívták őket, de ezek az emberek elkezdtek összetartani, és úgy gondolták, hogy oké, hogyha kint voltunk az utcán, és végre kiálltunk magunkért, akkor eljött az ideje annak, hogy ne a szégyennel azonosítsuk magunkat, ne a szégyennel azonosítsuk a közösségünket, hanem a büszkeséggel, hogy igen, én más vagyok, igen, én máshogy élek, igen, én máshogy élek meg dolgokat. De ettől függetlenül nem szabad azt csinálni, hogy relációjelet teszek magam és a társadalom többi tagja közé. Csak egyenlőségjel létezik. Nem szégyellem magam, hanem büszke vagyok arra, aki vagyok, és büszke vagyok arra, hogy tudok az lenni, aki akarok. Úgyhogy eltelt egy év, és akkor megrendezték az első Pride-okat. Ez Amerikában több városában volt amúgy, és utána pedig ez szépen elkezdett terjedni Európába, majd ugye elkezdett terjedni Ázsiába, Dél-Amerikába, Afrikába is, és most már a világon mindenhol ünneplik a Pride-ot. Hát kivéve most ugye Magyarországon akarják ezt megszüntetni. Világban, nyilván vannak helyek, ahol nem, de a nyugati világban azért a Pride az nem csak az LMBTQ közösség ünnepe lett, hanem maga az egyenjogúság ünnepe is, az önkifejezés ünnepe, a diverzitás ünnepe, és nem a szexualitás ünnepe.
Mindjárt beszélünk majd a magyar történetről
nem
is.
Nem csak a szexualitás ünnepe, elnézést.
Csak mondtál pár olyan szót, amin érdemes megállni, már csak azért is, mert ezt is sokan kiszokták ragadni, és szoktak erről beszélni, hogy mi az, hogy büszkeség, minek kell büszkének lenni arra, hogy ki kivel milyen intim viszonyt folytat. Szokták mondani a Pride-ot, illetve az LMBTQ mozgalmat támadók, hogy hát a heteroszexuális társadalom sem megy ki az utcára, hogy én heteroszexuális vagyok, vagy akár újra Gulyás Gergelyt idézve, egy hónapja körülbelül egy interjúba ugye azt mondta, hogy ő sem megy ki egy lánnyal kézen fogva az utcára. Minek kell, vagy mire kell büszkének lenni? Miért gondolja azt ez a közösség, hogy meg kell mutatnia magát?
Én borzasztóan megértem azokat az embereket, akik úgy gondolják, hogy az érzelmek kimutatása nem az utcára való. Emellett nagyon sajnálom azokat az embereket, akik még nem találkoztak olyan emberrel, akinek szívesen megfogták volna a kezét az utcán, mert annyira szeretik őket, és annyira büszkék rájuk. Nagyon sajnálom, hogy Gulyás úr ezt még nem élhette át az életében. Én már éltem át, és fantasztikus érzés. Nekem például van párom, akire borzasztó büszke vagyok, és borzasztó büszke vagyok a barátaimra is, borzasztó büszke vagyok az összes LMBTQ ismerősömre, mert fantasztikus és csodálatos emberek. Alapvetően emberként nagyon büszke vagyok rájuk, és ez egy csodálatos érzés. Nyilván már ez is megmutathatja azt, hogy miért ne lehetnék büszke a páromra, miért ne lehetnék büszke a szerelmemre, miért ne lehetnék büszke a szerencsémre, hogy megtaláltam azt az embert az életben, akit szerethetek, akár egy hosszú távú kapcsolatban, akár csak úgy, hogy most éppen vele vagyok, és őt szeretem, és vele képzelem el éppen az életemet, lehet, hogy egy év múlva már nem leszünk együtt, de most ő a szerelmem, most vele vagyok boldog az utcán. A boldogságra büszkének kell lenni, a szerelmre büszkének kell lenni, főleg egyre jobban ebben a világban, ahol a boldogságot azért nem osztogatják, amiről amúgy tehet nyilván a magyar állam is, hogy ennyire büszkének kell lenni, hogyha éppen egy másodpercre boldogok tudunk lenni mi magyarok.
Jó, csak ugye a kérdés itt az szokott lenni, hogy ezt miért egy felvonuláson, miért egy tüntetésen kell megmutatni. Tehát, hogy akár magánemberként lehet erre büszke az ember, de hogy miért tartozik a közre mindez?
Azért, mert a Pride egy üzenet. A Pride egy nagyon-nagyon komplex üzenetet hordoz magában. A Pride, megjegyzem, amúgy ugye egy programsorozat Magyarországon is, szóval nem csak arról van szó, hogy néhány kilométert sétálunk Budapesten egy mini szivárvány túraútvonalként, hanem ezennél azért sokkal többről van szó. Nem csak a büszkeségről szól a Pride, még hogyha erről is van elnevezve. A Pride szól a múltról. A múltról olyan szinten szól a Pride, hogy az LMBTQ közösségnek is van egy kultúrája, van egy történelme, fantasztikus alakokkal, fantasztikus történésekkel, fantasztikus emlékekkel, amiket ápolni kell, amikre emlékezni kell, akiknek köszönetet kell mondani, hogy kijárták azt az utat, hogy ma én itt beszélhessek, hogy ma én ne kerüljek börtönbe, hogy ma engem ne jelentsen fel senki, hogy én ne bujkáljak a világban. Erről a fajta múltról is szól a Pride, emléket állítunk. A Pride szól a jelenről, és Magyarországon jelenleg leginkább a jelenről kell, hogy szóljon a Pride, hogy nem hagyhatjuk, hogy az elmúlt több évtizednyi munka, vagy akár több száz évnyi munka, ami arról szól, hogy van egy közösség, aki magáért és a többségi társadalomért is küzd, azért, hogy minden ember között egyenlőség jel legyen. A Pride nem arról szól, hogy el akarom venni a többiektől a jogokat. A Pride arról szól, hogy én is akarok jogokat, mert tudom, hogyha én megkapom a jogokat, és a közösségemhez tartozó emberek is megkapják a jogokat, akkor mindannyian egyenlőek leszünk. Mi ezt visszük ki az utcára, mi erről beszélünk az utcán, hogy igen, tudunk egy olyan környezetben élni, tudunk úgy élni, hogy büszkék vagyunk magunkra, egymásra, és tudunk szabadok lenni, és meg akarjuk mutatni az embereknek, hogy látjátok, így is lehet élni. Hogyha valami különbözőséget találtok magatokban, akkor is annak tudtok örülni, annak látjátok a szépségét, és nem bujkáltok el. És emellett a Pride szól a jövőről is. Arról, hogy ha egyenlők vagyunk, hogyha egyenlőek vagyunk, hogyha egyenlőnek tart minket a társadalom, hogyha minden jogunk ugyanúgy megegyezik, hogyha nem vagyunk kirekesztve semmilyen szinten sem, akkor nem történhetnek meg olyan múltbeli borzalmak, mint ahogy például a társadalom vagy a politika az észkrízist kezelte. Vagy nem történhetnek meg olyan borzalmak, ami a holokauszban történt, nem csak a zsidókkal, nem csak a romákkal, hanem például az LMBTQ emberekkel is. Ez egyfajta figyelmeztetés, hogy igen, itt kell lennünk az utcán, meg kell mutatnunk, hogy mindenki lehet szabad, nem csak mi, hanem azok is, akik nézik, ők is lehetnek szabadok. És hogyha mindannyian szabadok vagyunk, hogyha mindannyian tiszteljük egymást, hogyha mindannyian azt éreztetjük a másikkal, hogy biztonságban van, akkor a jövőben is lehetünk biztonságban.
Beszéljünk egy kicsit a magyar Pride, illetve magyar meleg közösség történetéről. Talán az közismert tény, hogy a Kádár rendszerben még BTK kategória volt, és büntethető volt a homoszexualitás Magyarországon. Ez a rendszerváltással és a jogállam kialakításával, a demokratikus jogok visszaadásával megszűnt. De van-e ma, illetve milyen folyamat jutott, tehát hogy milyen jogegyenlőség van ma, hol van még joghiátus, és milyen folyamat volt mindez? Tehát mi az, ami nem volt meg mondjuk 90-ben, de most meg már megvan?
61-től kezdve amúgy Magyarországon nem volt illegális homoszexuálisnak lenni, ebben amúgy Magyarország nagyon-nagyon liberális volt az egész világon, szóval Magyarország nagyon korán törölte ki a BTK-ból azt, hogy bűn melegnek lenni. Amiből lelőhet az a kép, hogy akkor Magyarországon 1961-től kezdve a melegeket nem érte semmi sérelem, vagy az LMBTQ közösséget nem érte semmi sérelem. Nyilván érte, mert azért a kutatásokból azt látjuk, hogy ettől függetlenül nem egy érdemrend volt már akkor sem melegnek lenni a társadalom szemében, és a politika szemében sem.
Bocsánat, csak hogy közben vagyok, én azért is erre emlékeztem, hogy BTK kategória volt, de hát, hogy a beszervezési aktáknál nagyon sokszor
így van, listázva voltak
az volt a zsarolási potenciál, igen, hogy valaki meleg, ezért gondoltam, hogy ez egészen a rendszerváltásig egy politikailag kihasználható kvázi bűn volt.
Igen, abszolút, abszolút az volt, listázva voltak a melegek, hogyha valakiről kiderült, akkor azt be tudták hívni, fel tudták tenni a listára, és nem tudom, biztos tudták szembesíteni azzal, hogy akkor ezt most vagy megtudja a családod, vagy a munkahelyed, ami által elveszheted a munkádat, vagy elmondod az összes többi más meleg ismerősödnek a nevét, címét, telefonszámát, és akkor majd őt is beszervezzük, és akkor neked elég lesz csak kémnek lenni. Szóval nyilván igen, volt egy ilyen borzasztó visszaélés ezzel a helyzettel. Közben pedig voltak amúgy ennek nagyon érdekes árnyalatai is, ahogy a Kádár korszakban például az LMBTQ közösséget kezelték. Én egy ideig és a jövőben majd szeretném jobban kutatni a HIV-nek és az ÉSZ-nek a sajtóját a kádárkori magyar sajtóban, És ott arra számítottam, hogy nagyjából az történt, mint Amerikában, hogy egy ilyen nagyon erős uszítás a meleg férfiak, vagy a transznemű emberek ellen az AIDS kapcsán. De Magyarországon teljes egészében nem ez történt. Nyilván volt egy-kettő cikk, ami odaszólogatott ennek a közösségnek, vagy bármilyen furcsa felelősséget vart a nyakába, de ettől függetlenül inkább ott az látszott, hogy meg kell védeni a melegeket, mert ők is a magyar elvtársak közé, ők is a szocialista magyar köztársaságnak szerves részei, és ilyen szinten meg kell védenünk magunkat, be kell zárkóznunk, és gondoskodni kell róluk is. Szóval közben pedig volt egy ilyesmi fajta gondolat is a közbeszédben. Utána nyilván, hogyha a törvényeket megnézzük, vagy a különböző rendelkezéseket megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a rendszerváltás után volt egyfajta felemelkedés, volt egyfajta nyitottság, nyilván valamilyen védelmet élveznek a nemi vagy szexuális kisebbségek a munkahelyeken, vagy bárhol nem érheti őket emiatt sérelem, bár ez most már ugye elpárolgóban van. De például a bejegyzett élettársi kapcsolat ugye egy nagyon nagy lépés volt Magyarországon, vagy amúgy volt a közelmúltban is, hogy 2020-tól, vagy 21-től már a HIV, már a, nem bocsánat, hogy a, ugye a HIV miatt, amikor bejött a HIV Magyarországra 85-ben, akkor megszüntették azt, hogy a melegek tudjanak vért adni, most már a melegek is tudnak vért adni. Szóval vannak ilyen kis nyitások,
igen,
illetve vannak
ilyen
kis joggyőzelmek.
Kérdésekre kell válaszolni, hogyha valaki vért kell adni, és elég intim kérdésekre kell válaszolni akkor, hogyha melegként valaki vért kell adni. Én nemrég ezzel szembesültem magam is. Mi az, említetted a bejegyzett élettársi viszonyt, ugye nagyon sokszor szokták itt mondani még az öröklés kérdését, az egészségügyi intézményekben való bánásmódot, plusz, hogyha valakinek az élettársa kerül kórházba, akkor hogy tud eljárni. Uh-huh. Ezek a és hát ugye ott van még az örökbefogadás kérdése. Ehhez nyugati társadalmakban is sok vita van, talán ez utóbbiból, a többi talán rendezettebb. Mi ma a helyzet, és van-e olyan, amit kifejezetten joghátrányként él még meg az LMBTQ közösség?
Azért nehéz kérdés ez, mert abban az országban élünk, ahol az, hogy mi van leírva a törvényekben, vagy a joghatározatokban, az nem mindenképpen fedi a valóságot. Bejegyzett élettársi kapcsolatban létező embereknek azért nagyon-nagyon sok jár, nagyon-nagyon sok jog jár, ami hasonló a házasságban élő emberekhez. Öröklés, stb. Ilyenekkel nincsen probléma, a névviselettel és az örökbefogadással viszont van probléma, azok ugye teljes egészében kimennek a képből. Nyilván az örökbefogadás egy teljesen más kérdés ebben a dologban, de azért mondtam, hogy ez egy nehéz kérdés, mert lehet, hogy ezek jogilag megoldottak, és valaki nyilván ilyenkor ráüthet az asztalra, hogy igazából ezek ki vannak pipálva, szóval most mi itt pontosan a problémája ennek a közösségnek, de ez azért nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan problémák, amik a való életben, a gyakorlatban viszont kiütközhetnek. Szóval azért az, hogy egy kórházban kivel hogyan viselkedik, kinek a partnerével ki hogyan viselkedik, most ott a törvény írhat bármit, nyilván lehetnek visszaélések, vagy nyilván lehetnek kényelmetlen vagy diszkriminatív szituációk. Jó példa erre például a HIV-pozitív embereknek a helyzete. Ugye Magyarországon mindenkit el kell látni ugyanúgy orvosilag, mindenki jogosult arra, hogy orvosi ellátásban részesüljön, hogyha pedig maszekhoz jár, akkor pedig nyilván még inkább, mert ott még jó sokat fizet is érte, nem mint hogyha az állami ellátásért nem fizetnénk jó sokat, csak hát itt azért vannak különbségek sokszor a minőségben. De ott is például nyilván jogilag egy HIV-pozitív személy minden ellátást megkaphat, de hogyha a valóságot nézzük, akkor abszolút nagyon sokszor jogászokhoz kell fordulniuk, hogy megműtessék a fogukat, vagy bármilyen műtéten átessenek. Holott teljesen védve vannak ők, teljesen védve van az orvos, ma már olyan gyógyszerezés van, hogy nem tudják a vírust átadni. Ettől függetlenül mégis vannak visszaélések, mégis vannak panaszok. Szóval az, hogy Magyarországon törvényileg mi történik, és a valóságban mi történik, az sokszor két teljesen más mese.
Ugye, amivel aztán végképp nem tud mit kezdeni a magyar kormány, vagy hát épp, hogy kezd vele valamit, az a gender kérdés. Ugye most alaptörvénybe foglalják, hogy csak férfi és csak nő létezik a teremtés sorrendjében.
Igen.
De hát ugye az elmúlt évtizedekben, mivel ez nem volt alaptörvénybe rögzítve, ezért akár személyi igazolványban is átvihető volt az a változás, ami valakiben végbe ment. Tehát a transzneműek azért gyakorolhatták ez irányú jogaikat. Engem a praktikus életszerűség érdekel. Mi van akkor, hogyha valakinek a születési neme férfi, de nőként él, úgy is néz ki, mint egy nő, de férfi személyi igazolvánnyal rendelkezik. Mi fog vele akkor történni mondjuk egy igazoltatáskor?
Tragédiák. Tragédia lesz az élete nagyjából, és sokkal traumatikusabb és nehezebb lesz az életének minden másodperce, mint azt mi cisz emberek bármikor is el tudjuk képzelni. Én nagyon nem szeretek transznemű jogokról nyilatkozni, mert úgy érzem, hogy nincs elég láthatósága a transznemű közösségnek Magyarországon, és sokkal jobban szeretem, hogy egy transznemű nő vagy egy transznemű férfi mondja el az ő jogsérelmeit, vagy mondja el az ő bántalmait, mert egyszerűen így jogos, így fair. De aki transznemű emberekkel, vagy ismerősökkel, vagy barátokkal beszélgettem erről, ott azért tényleg azt látja az ember, hogy ami nekünk teljes egészében természetes, az nekik sokszor nem természetes. És erről van is egy kis történetem, tényleg rövid. Amikor kijött a 33-as törvény, ugye éppen a COVID időszaka alatt, akkor nyilván én is felháborodásomat fejeztem ki, és amikor ennek a felháborodásnak hangot adtam, akkor jöttek olyan kommentek, hogy főleg egy specifikus komment jött, hogy ez csak egy plasztik kártya, ez csak egy papírdarab. Mit kell ezen ennyit idegeskedni? Nekem a személyi igazolványom valóban csak egy plasztik kártya, néhány más iratom is biztos csak néhány papírdarab, viszont egy transznemű embernél ezek sokszor csapdák, mert nehezen megy el, nehezen vesz át egy levelet, nehezen tud eligazodni egy igazoltatáson, egy vizsgahelyzetben, egy állásinterjún. Csak gondoljunk bele, hogy hányszor kell átélnünk azt a szituációt, hogy valaki ránk néz, és be akar minket azonosítani, és utána elkéri a személyigazolványunkat, és utána nem azt látja, amit ő gondol, hogy látnia kellene. Utána jön egy nagyon kényelmetlen magyarázkodás, utána akár kimaradhatunk az egész dologból, akár legyen ez egy orvosi ellátás, vagy akár nem veszük át, vagy nem vehetjük át a csomagunkat, vagy nem engednek be minket vizsgázni. Folyamatosan csapdák elé vannak állítva, amikkel meg van nehezítve az életük, holott ők soha nem ártottak senkinek. Úgyhogy most itt játszhatunk az alkotmánnyal, nyilván ők nagyon szívesen és boldogan játszanak az alkotmánnyal, ahogy látjuk. Csak nekik nem az alkotmánnyal kellene foglalkozni, és nem azzal kellene foglalkozni, hogy a Bibliát valahogy belevigyék az alkotmányba a magyar, a modern 21. századi kutatások helyett, hanem inkább azzal kellene foglalkozniuk, hogy ebben az országban él több mint 9 millió ember, akikről mind nap gondoskodniuk kellene. Nekik az kellene, hogy legyen a céljuk, hogy napról napra több és több ember el legyen elégedett és boldog a magyar társadalomban. Nem pedig az, hogy kiválasztunk valakiket, hogy ők a jó magyarok, róluk majd gondoskodom, és nekik odaadok mindent, a többiekről pedig szépen lassan elfeledkezem. Vagy akár még szintiszta gonoszságból nehezebbé teszem az életüket. Nem így működik.
Ha már a Bibliát említed, ma szintén a Kormányinfón Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a keresztényeket akár joggal felháboríthatja, hogy az LMBTQ mozgalomnak és a Pride-nak a szivárvány a szimbóluma, mert hogy az egy katolikus szimbólum. Miért a szivárvány a szimbóluma a Pride-nak?
A Pride szimbólumát 1978-ban hozták létre, de igen, 1978-ban hozták létre. nem a Bibliára gondoltak, ez először egy 8 sávos, 8 színű zászló volt, ahol mindennek volt, minden színnek volt, illetve máig van jelentése most, hogy 6 színű maradt, de most már ugye kiegészült újabb más szimbólumokkal és színekkel. Ezek amúgy olyan fogalmak, mint a szex, az élet, a gyógyulás, a napfény, a természet, a művészet, a harmónia, a szellem. Szóval nagyon negatív, borzalmas, káros fogalmak, hiszen ki szeretné a szexet, az életet, vagy a harmóniát az életébe. Amúgy engem nagyon-nagyon meglep, valahol nem lep meg ez a fideszes forma kijelentés. Én nagyon-nagyon sérelmezem, és hogyha egy heteroszexuális férfi lennék, akkor is nagyon sérelmezném, hogy valaki folyamatosan az én nevemben beszél a mi magyarok lózunggal. Én amúgy egy keresztény férfi vagyok, és... Hirtelen eszembe jutott a Szent Este, amit a vőlegényemmel tartottunk otthon, és elmondtunk 2 imát a fa mellett, Istenhez imádkoztunk, és én amúgy, hogyha látok egy templomot, bemegyek imádkozni, a saját magam nyelvén szólok Istenhez, ahol megköszönök neki mindent, megköszönöm neki az egészséget, ami körülöttem van, a szeretteimet, a megpróbáltatásokat, amikkel erősebbé válok. A családom is keresztény, több ismerősöm van, aki keresztény, mindannyian aki, vannak meleg keresztény ismerőseim, és nem tudom, mi is keresztények vagyunk, és nem háborodunk fel ezen a szivárvány zászlón, és hogyha jól emlékszem, akkor Szenteste is a karácsonyfánál állva, amikor imádkoztunk a keresztény Istenhez, akkor se én, se a vőlegényemnek nem jutott eszébe ott a fánál állva, hogy Jézusom, amúgy itt van ez a zászló, és mennyire felháborító. Én a szivárványban a szeretetet látom, és a keresztények is láthatják ezt, de mondom, én is keresztény vagyok, szóval mostantól Gulyás Gergely beszélhet erről így, hogy a keresztények felháborodnak ettől, de akkor megkérem arra, hogy engem név szerint nevezzen meg, és vegyen ki ebből a nyilatkozatból, mert én is ebbe a tömegbe tartozom, mégse így gondolkozom.
Ugye az elmúlt években ez egy folyamat, ahogy most eljutottunk ide a Pride, és ezen belül nem csak a Pride egyébként, hanem általában a gyülekezési jog, gyermekjogokra való hivatkozással, való korlátozásához. Uh-huh. De hát ugye pár évvel ezelőtt már született egy törvény, ami ugye a fóliázós törvény, ami gyakorlatilag sok könyvet lehetetlenné tesz elérni, bár mondjuk ugye egész érdekes, hogy azért a klasszikus irodalmat, most nem tudom, hogy olvasás hiányában, mondjuk Thomas Mann-t, vagy Joyce-t nem fóliázták le, de azért mégiscsak azoknak a fiataloknak, akik mondjuk valami segítséget szeretnének kapni, akik bizonytalanok az identitásukban, vagy nem bizonytalanok, hanem csak egyszerűen el szeretnének merülni kulturálisan is akár ebben a témában, ugye nem annyira egyszerű a helyzetük. Egyrészt le van fóliázva, tehát már, hogyha leveszik a polcról, azzal kifejeznek valamit, illetve hát ugye, mivel minden közoktatási intézményből gyakorlatilag ki lett tiltva mindenki, aki ilyen irányú felvilágosítást adhatna, ott sincs ilyen mankójuk a mai fiataloknak. Ugye erre mondja azt a kormány, hogy mert semmi helye és tere nincsen, csak a szülőknek ebben a kérdésben. Tudsz-e arra példákat, hogy ezek a fiatalok most ezekben az elmúlt években hogy élnek, hogy járnak, hova tudnak egyáltalán fordulni, mennyivel lett kellemetlenebb a helyzetük, mi van azokkal, akik pont mondjuk a szüleik elől titkolják uh-huh. ezt a kérdést. Szóval, hogy miket okozott ez a törvény?
Nagyon nehéz helyzetük volt mindig is a fiatal LMBTQ közösség tagjainak, és nyilván a mostaniaknak még nehéz. Én csak elképzelni tudom, hogy ők pontosan mind mehetnek keresztül, illetve nyilván tudom hasonlítani az én helyzetemhez, vagy hogy mi volt, amikor én voltam tinédzser, és ráébredtem a szexualitásomra. Amikor én voltam tinédzser, és ráébredtem a szexualitásomra, akkor azért már volt internet, de azért még nem volt akkora tudásanyag az interneten, mint ma. De azért összetudtam szedni néhány dolgot, illetve azért már tudtam beszélni néhány emberrel, hogy megtudjam azt, hogy Magyarországon is lehet valaki meleg, lehet valaki boldog, és ebbe azért tudtam kapaszkodni. És így nyilván így elevickéltem az életen, amíg felnőtt nem lettem, Budapestre nem költöztem, és valóban el tudtam kezdeni úgy élni, mint egy, nem tudom, mint egy meleg férfi. Na most a mai, de közben pedig nem bántott úgy senki. Nyilván nagyon sok fiatal átéri a folyosói buzizást, ezt az állandó bullyingot, ezeket a mikrotraumákat. Ezek bennem is megvoltak, ezeket én is átéltem. Az már amúgy egy tragédia, hogy erről ilyen természetességgel beszélek, és valószínűleg más meleg is ilyen természetességgel beszélne, hogy ó, hát persze, hogy buziztak engem az iskolában, és nem nagyon segített ezen senki. Ez amúgy nem kellene, hogy egy ilyen általánosság legyen, vagy ez egy természetes dolog legyen. Viszont, hogyha belegondolunk a mai fiatalokba, én el sem tudom képzelni, hogy milyen lehet egy 15, 16, 17, 18 évesnek, aki elkezd rádöbbenni a szexualitására, vagy elkezd gondolkozni a szexualitásán, és ezzel nem fordulhat senkihez. Nekik hál' Istennek azért már ott van az internet, ahol nagyon könnyen találnak közösségeket, online közösségeket, legyen szó egy chatroomról, legyen szó egy Facebook csoportról, legyen szó egy Facebook oldalról, ott van rengeteg cikk, ott van rengeteg film, sorozat, tudásanyag, zene, popsztárok, akik nagyon hangosan állnak ki ezek mellett a dolgok mellett. Szóval valahol ők részesülnek egy olyan fajta támogatásban, amiről én akkoriban csak álmodni tudtam. Viszont nekem nem kellett átélnem azt, hogy kimenjek az utcára, bekapcsoljam a tévét, elolvassak egy híroldalt, és azt lássam, hogy az ország vezetői azok folyamatosan az én közösségemről mondják azt, hogy rossz, hogy gonosz, hogy pedofil, hogy meg akarja rontani a gyerekeket, hogy meg akarja sérteni az embereket, hogy romlásba viszi az országot, és hogy őket mindenképpen be kell szorítani valahova, el kell dugni a sötétbe, el kell dugni a sarokba, és hogy nekem igazából, hogyha jó magyar állampolgár akarok lenni, akkor nekem majd így kell viselkednem, mert ezek szerint egy jó magyar melegnek ez a dolga, hogy maradjon csendben, és húzza vissza fülét farkát. Ezt átélni 16 évesen, vagy 17 évesen, vagy ezt felfogni, hogy én itt élek egy országban, ahol félek attól, hogyha egyszer előbújok, akkor mit fognak szólni a barátaim, mit fog szólni anyukám, apukám, és emellé még azt a stresszt is átélni tudatalatt, folyamatosan, megállás nélkül, hogy ebbe az országban nekem nincsen helyem, és lehet, hogy magyarnak születtem, de a hatalom szerint én így nem lehetek jó magyar, az egy tragédia lehet. És közben pedig folyamatosan azzal jövünk, hogy nemzeti. Folyamatosan azzal jövünk, hogy mi magyarok. Hogy mi magyarok mennyire büszkék tudunk lenni. Én eszméletlenül büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok. Eszméletlenül szeretek magyarnak lenni. Nagyon-nagyon büszke vagyok a hazámra. Nagyon büszke vagyok a történelmünkre, a kultúránkra. És tök jó lenne, hogyha ezt mindenki érezhetné. Tök jó, hogyha ezért nem kellene nap, mint nap megküzdenem, hogy ezt minden nap felépítsem magamba, ezt a fajta büszke magyar identitást. És tök jó lenne, hogyha ezt egy 15, 16, 17, 18 évesnek végképp nem kellene nap, mint nap megcsinálnia. Mert ők nem fogják megcsinálni, ők itt fogják hagyni az országot.
Miért fontos az előbújás, a coming out? Ugye erre is azt szokták mondani, hogy hát kit érdekel ez a magánügyed, rendezd el magadba.
Erre van tudományos válasz is. És van vicces válasz is. Egyrészt, hogyha egy országban azt próbálják megvizsgálni, hogy milyen erősségű a homofóbia, a leszbofóbia, vagy transzfóbia, bármilyen fóbia, ami az LMBTQ közösséghez kapcsolódik, abban az esetben mindig azt nézik, hogy hány olyan ember van, azt is nézhetik, ez is egy metódus, hogy egy adott ember hány LMBTQ embert ismer. Mert azt azért úgy eléggé kimutatták, hogy ha valaki közelről ismer egy LMBTQ embert, akkor tudja, hogy váó, ő is adót fizet, ő is dolgozik, ő is lehet két cukorral issza a kávéját, ő is tud boldog lenni, ő is tud szomorú lenni, neki is fáj egy szakítás, neki is boldogság, hogyha előléptetik a munkáján. Szóval, hogy váó, egy ugyanilyen hétköznapi ember, ugyanolyan DNS-ekkel, és ugyanúgy vér folyik az ereiben, nem valami zöld mocsok. Szóval, hogy így, hogyha erre ráébrednek az emberek, akkor kevésbé lesznek homofóbak, vagy egyáltalán nem lesznek homofóbak. És nyilván, hogyha mindenki ismerne egy LMBTQ embert az országban, akkor megszűnne a homofóbia. Bár megjegyzem, hogy én nagyon mélyen hiszem, hogy a magyar társadalom nem egy elmaradott társadalom. Mi egy nyugati társadalom vagyunk, ami nem homofób, ami többségében támogatja az LMBTQ jogokat, és mi sem akarjuk ezt a kirekesztettséget, és nem akarjuk ezt a diszkriminációt. Hogyha minél több ember ismer, minél több meleget, leszbikus, transzneműt, akkor ez egyszerűen egy szebb világ lesz. Másrészt pedig igenis fel kell vállalni magunkat, és igenis beszélnünk kell magunkról, mert rendkívül sok olyan szituációhoz vezethet a titkolózás, ami kényelmetlen, ami rossz hatással van az ember mentális egészségére, vagy akár bármilyen fajta egészségére. Gondoljunk csak bele, hogy, és ez megint így, nem tudom, ez ilyenkor mindig nagyon kényelmetlen magyarázkodni, mert privilégiumokat kell megmagyarázni. Szóval, hogy az, hogy valaki úgy éli le az életét, hogy nyilván, például egy heteró, hogy nyilván teljes természetességgel beszél arról, hogy kivel a munkahelyén, hogy kivel nyaralt, hogy az anyósával mi a helyzet, hogy az apósával mi a helyzet, hogy randizott, hogy hol volt a hétvégén nyaralni, hogy most miért kell egy órával előbb lelépni a munkahelyéről, hogy erről ő így teljes természetességgel beszélhet. Na most, hogyha egy coming out nem történik meg, akkor ez egy LMBTQ embernél nem így van, hanem mindig hazudnia kell, vagy kerülgetnie kell, vagy átfogalmaznia kell, és hazudni nagyon rossz dolog. Kerülgetni nagyon rossz dolog. Átfogalmazni nagyon rossz dolog. Ez egy állandó trauma, ez egy állandó mikrotrauma, ami újra és újra és újra és újra ismétlődik. És amúgy ennek van egy üzleti foganatja is. Most gondoljunk bele, hogyha van egy ember, aki az energiájának egy jó részét a munkahelyén arra szánja, hogy ki ne derüljön az ő magánéletének különböző árnyalatai, ki ne derüljön az, hogy ki ő maga. Arra ő nagyon sok energiát eltesz. És nagyon sok rossz energia van belőle. Nem tud proaktív lenni, nem tud kreatív lenni, nem tud boldog lenni a munkahelyén egy olyan ember, aki bezárva érzi magát, vagy szégyenkezve érzi magát. Viszont, hogyha valaki szabadon vállalhatja magát, coming out-olhat, támogatják az emberek, akkor onnantól kezdve nyilván egy kényelmi pozícióba kerül. Ezt a kényelmi pozíciót amúgy a heteroszexuális emberek normális életnek, hétköznapi életnek nevezik. Onnantól kezdve tud kreatív lenni, tud teljesíteni, hűségesebb lesz a munkahelyéhez.
Mi a vicces válasz?
Ez. Nem, amúgy tényleg volt viccesebb válasz, de azt elfelejtettem.
Nem baj.
De majd eszembe jut még. Próbálok majd.
Említetted, hogy te is úgy érzed, hogy a magyar társadalom egyébként, a többségi társadalom az nem homofób, és egyébként minden kutatás ezt is mutatja. És itt elemzőkkel ebben a stúdióban sokat beszélgetünk erről, és talán Lakner Zoltán mondta, hogy nem véletlen, hogy a meleg közösségről átváltottak inkább a Pride-ra, mert hogy viszont a Pride-dal szemben nagyobb az ellenérzés, mint a meleg közösségekkel szemben. Szerinted mi lehet az oka annak, hogy a Pride az most már egy jó ideje a magyar közbeszédben, az egy ilyen, hát egy ilyen könnyebben támadható, könnyen elő lehet keresni olyan képeket, ahol akár szinte közszemérem sértésbe menő dolgokat lehet látni.
De nem olyan könnyű.
Ha ki lehet ragadni.
Nyilván.
Én több Pride-on részt vettem, minden Pride-ról ki lehet ragadni, még ha az egy tényleg eltörpülő kisebbség is az egész tízezres tömeghez képest, ahol teljesen hétköznapi emberek vannak. Mondjuk pont a kamionokon, pont a kiemelt helyeken előfordulhat olyan, amire azt mondják, hogy hát én ezt csak most mondom, hogy amire hivatkoznak, hogy mondjuk én ezt nem akarom, hogy a gyerekem lássa. Mi az oka szerinted ennek a nagy szétválásnak? Mi az oka annak, hogy sokan mondják, hogy jaj, hát a meleg barátaim is utálják a Pride-ot, az én meleg barátaim soha ki nem mennének a Pride-ra. Tehát ugye van egy ilyen kommunikáció is. Tehát hogy mi az oka, hogy ez ennyire ketté vált, és hogy könnyebb negatív jelzőket társítani a Pride-hoz?
félreértik az emberek egyszerűen a Pride-ot. Szóval nincs meg az az edukáció a magyar társadalomban, ami valóban átlátná és értené, hogy mi a Pride, illetve az emberek egyszerűen félnek nagyon sokszor a diverzitástól, mert Magyarországon nagyon-nagyon arra vagyunk tanítva, nagyon arra vagyunk vezetve, hogy az élet akkor biztos, az élet akkor biztonságos, hogyha minden fekete-fehér, hogyha minden igen vagy nem. Pedig hát a világ abszolút nem ilyen. A Pride-on amúgy aláírom, hogy vannak nagyon ijesztő dolgok. Vannak olyan dolgok a Pride-on, amiket sose szeretném, hogy az én gyerekem lásson. Például, amikor a Pride-on vagyok, és azt látom, hogy ott van egy félig részeg ember, talpig feketében, aki torokból üvöltözik, buzizik, és azt az üzenetet próbálja átadni a világnak, hogy ő attól lesz több, ő attól lesz erősebb, hogyha hangosabban, csúnyábbat mond, és nagyobb sérelmet tesz egy másik emberben, szélsőjobboldali aktivistaként, az a világkép, és az a fajta agresszió, amit például tényleg ne lásson egy gyerek. Szóval ezt például tényleg ne lássa a gyerek. Ezt aláírom. Nem szeretném, hogyha egyszer lesz gyerekem, vagy lenne gyerekem, akkor ő szélsőjobboldali aktivistákat lásson, akiket a gyűlölet éltet. Ez a Pride-on valóban egy nagyon-nagyon rossz dolog, hogy megjelenhet, és valóban egy nagyon rossz látvány, valóban egy nagyon rossz üzenet. De félig meddig komolyra fordítva a szót, nyilván a Pride-on jelenhetnek meg olyan szerelések, jelenhetnek meg olyan, nem tudom, viselkedési formák, amik az embereket megdöbbenthetik. De ez amúgy megjelenhet simán egy hétköznapi kedd délutánon is, bárhol az utcán. Nekem is van csomó dolog, ami zavar az utcán. Tényleg, zavar. Nem szeretem. Én se szeretem, amikor valaki nagyon-nagyon durván éli a szexuális életét az utcán, de azt se szeretem, amikor valaki elhányja magát az utcán, vagy káromkodik az utcán. Nem nézek oda. Nem megyek oda ki. Elhiszem, hogy valakinek nem tetszik a Pride. Én nagyon nem szeretem a halat, még a szagát sem. Sose jártam halpiacon. Mert tudom, hogy ott valami olyasmi vár engem, ami nekem abszolút sose fog tetszeni. Sőt, még...
De nem tiltanád be a halpiacot.
De nem tiltanám be a halpiacot, mert Jézusom, valaki nagyon boldog lesz a halpiactól, valaki nagyon jókat fogott látni, érezni, mit tudom én, mi jó dolog történhet a halpiacon. De biztos nagyon sok jó dolog történhet a halpiacon, a hal szerető emberekkel. Úgyhogy nem kell kimenni a Pride-ra. De én akinek nem tetszik. És valóban lehetnek olyan dolgok, amik egy felnőtt számára azt mondják, hogy fuha, ez az én morális rendszerembe nem fér bele, vagy ez nálam egy nagyon erős határátlépés, vagy én ezt nem szeretném látni, vagy ez szerintem káros. De itt azért, és akkor ugye nyilván itt lehet elővenni az aranykártyát, hogy na de, hogyha ezt a gyerek látja, akkor mi van? Itt vissza mennék arra, hogy a szélső jobboldali aktivistát látja a gyerek, az sem a lehető legjobb erkölcsi utat mutatja neki. De rátérnék arra is, hogy amikor egy gyerek, és itt például nem tudom, szóval, hogy az is nehéz, hogy most pontosan mi a provokáló, nem tudom, rajtam például a tavalyi Pride-on volt csillámpor a szem héjamon.
Azt az 5 éves kislányomon is szokott lenni.
Na, de én egy 35 éves férfi vagyok, szóval nyilván a társam szempontjából ez már lehet, hogy nagyon provokáló, mert Jézusom, hát mi ez, hogy műanyagot tesz az arcára, vagy nem tudom, hogy mi itt az igazi probléma, de nyilván valakinek már ez is felháborító. Én amúgy, mit tudom én, nagyon erős szexualitást egyáltalán nem szoktam látni a Pride-on. Nyilván a Budapest Pride-on is voltak olyan pontok, amiket kiragadott a sajtó, és a 10 000 emberből azzal az egyel foglalkozott. De visszatérve a lényegi mondani valómhoz, hogy akkor ilyenkor elővesztük ezt a gyerekfegyvert, hogy nyilván itt a gyerek ne lássa ezt. Szerintem ilyenkor lehet dönteni, hogy mit lásson a gyerek, és bele kell gondolni abba, hogy a gyerek mit lát. Lehet, hogy egy felnőtt, akinek megvannak a maga morális értékei, lehet, hogy én azzal nem értek egyet, de tiszteletben tartom, hogy neki azok a morális értékei. hogyha ő ránéz ezekre az emberekre, valószínűleg ezeknek a morális értékeknek a megcsúfolását látja, valószínűleg az jut eszébe kettő férfiról, hogy anális szex, és azonnal azt a kettő férfit látja szexelni maga előtt, vagy azt látja, hogy az ő vallását ez hogyan sérti meg, miközben lehet, hogy még egy kereszt, vagy semmi sincsen ott, csak egyszerűen boldog emberek. De azért gondoljunk bele, hogy a gyerek valóban ezt látja. Egy gyereknek valóban ez jut eszébe egy színes ruhában lévő boldog emberről? Az anális szex, a morális szabályok, az erkölcsi áthágások? Nem. Egy gyerek ilyenkor azt látja, hogy itt vannak felnőttek, akik abban az adott másodpercben nagyon színesen vannak felöltözve, nagyon boldogok, nagyon szabadok, és abban a gyerekben kialakulhat egy olyan gondolat, hogy ilyen is tud lenni a világ. Hát én is tök sok dologba különbözök az ovistársaimtól, vagy az iskolástársaimtól. De ezek szerint mindenki lehet ugyanolyan, amilyennek gondolja magát a való életben. Mindenki lehet boldog, mindenki lehet felszabadult, senkinek sem se kell szégyenkeznie, mindenki lehet büszke. Nyilván nem ilyen filozofikus gondolatok jelennek meg egy gyerekben, de ez is beleívódik egy gyerekbe. És ez egy tök jó üzenet szerintem. Én szeretném, hogyha a magyar gyerekek, a következő generáció ezt az üzenetet tanulná meg, és ez lenne a fejében, hogy ez egy olyan ország, ahol mindenki szabadon lélegezhet, és minden embernek van joga arra, hogy a napsütésben hadd sétáljon már egyet az Andrásin, miközben szereti a társait, vagy szereti magát. Még, bocsánat, csak még egy rövid megjegyzés ehhez az egészhez, hogy de oké, aggódjunk a gyerekekért a Pride miatt, de én jobban aggódom, nem csak a szélső jobboldali tüntetőért, akit lát ez a gyerek, hanem édesanyám küldött át nemrég egy fotót az utcáról, egy kocsma kirakatában volt valami Pináról elnevezett, borzasztóan szexista koktélnév. Nyilván ennek is van egy humor forrása, és nyilván valaki számára a nők évszázados társadalmi elnyomása nagyon kuncogó humor tud kifejteni. De hogyha egy gyerek ezzel találkozik, és ezen gondolkozik el, akkor itt viszont egy olyan világképpel találkozik, ahol a nő szexualitása csupán egy eszköz a férfi számára. A nő szexualitás nem a nőé, hanem az a férfi számára egy kellemes dolog. Ergo a nő már is, ugye, elkezd lejjebb menni a társadalomban, ebben a világban. És ezt is látja a gyerek. Ez is hatással van a gyerekre. Na most, hogyha egy gyerek lát egy színes ruhában lévő felnőttet, másnap ő nem lesz színes ruhában. Mondjuk gyerek, szóval valószínűleg igen. De nem fogja, nem fog meleg lenni, nem lesz leszbikus a gyerek, nem azt látja, hogy na, akkor ez a követendő út. Viszont hogyha a gyerek nap mint nap azt látja az utcán, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol egy Pináról elnevezett koktél éjjel-nappal ott lehet az utcán, és a női szexualitás az egy eszköz a társadalom számára, akkor például, hogy egy kisfiúról van szó, akkor ő szépen lassan elkezd úgy felnőni, hogy a nőket maga alá sorolja.
Mert illetve itt egyébként sok szempontból Pride-nál is lehet, hogy ízléskérdésekről beszélünk, amit viszont nem a gyülekezési jogban kell kezelni. Valószínűleg, de ez csak egy félmondat megjegyzés.
Nem meg húznák... engem is nagyon sok emberöltözködés ez zavar az utcán, szóval de most mit csinálják?
Nem húznák ki az egésznek a méregfogát egyébként, akkor, hogyha kamionok nélkül, drag queenek nélkül, csillámporos unikornisok nélkül, egy ilyen hétköznapi, kvázi felvonulásként, hétköznapi tüntetésként szerveznék meg a Pride-ot. Uh-huh. Nem lenne az, hogy hát akkor nem tudnak belekötni, hogy mi van a gyermekvédelemmel, hisz olyan, mint mondjuk 3 nappal ezelőtt az egyetemisták tüntetése.
Jó, de akkor augusztus 20-án se lőjük már fel azt a sok rakétát. Mi lenne, hogyha mindannyian csak körbeállnánk a Dunát, és halkan Szent Istvánra emlékeznénk? Vagy akkor az esküvőkön is lehetne egy kicsit úgy visszavenni ezt az egész dolgot, hogy ott is annyi virág van, meg annyi csillámpor van, meg annyi vidámság van, meg azok a dudáló autók, hát atya úristen, tök zavarnak sokszor nyáron, pénteken vagy szombaton. Most játszhatjuk ezt is, szóval persze, nekem amúgy én nem akarok annyira Ilonka néninek megfelelni, és szerintem senkinek sem kell senkinek sem megfelelni. Szerintem az, hogy van csillámpor, szerintem az, hogy vannak színek, ezek biztos vagyok benne, hogy nem ártanak senkinek. És nekem így alapvetően az az életfilozófiám, hogy amíg én úgy tudok boldog lenni, hogy más nem teszek boldogtalanná, addig hagyd legyek már úgy boldog. Szerintem teljesen eszement gondolat az, hogy menjetek, de úgy menjetek, hogy nekem tetszen, vagy engem ne sértsen, vagy nekem legyen megfelelő. Bocsánat, de én meg úgy akarok menni, hogy nekem legyen megfelelő. És azt, hogy színeket viszek az utcára, azt, hogy abban a felvonulásban van vidámság, azt, hogy abban a felvonulásban van zene, azt, hogy abban a felvonulásban emberek táncolnak, nem szexelnek, nem szeretkeznek, nem orgiáznak, nem Jézusról mondják el, hogy áruló, vagy bármi ilyesmi, nem szentséget gyaláznak, csak boldogok, csak boldogan táncolnak. Ez azért hogy legyen már joga az embernek? Mármint, hogy tényleg amúgy a nap végén tudjuk ezt úgy is lefordítani, hogy hagy bulizzunk már mi is egyet az utcán, hagy örüljünk mi is egyet az utcán. Szóval az, hogy itt vegyük le a színeket, és kapcsoljuk le az egészet, és szürkítsük el az egészet, ennek egész egyszerűen nincsen értelme. Miért kellene folyamatosan azt játszani, hogy meg hogy léci, fogadj el engem, megteszem cserébe ezt, meg ezt, meg ezt. Ez nem egy üzlet. Ez nem egy tárgyalás kell, hogy legyen, hogy figyelj, léci, fogadj el engem, és figyelj, léci, ne diszkriminálja a munkahelyemen, vagy ne diszkriminálja a társadalomban, cserébe úgy fogok majd táncolni, ahogy te fütyülsz. Nem, nekem ugyanannyi jogom van úgy kimenni az utcára, ahogy akarok, ahogy neki ugyanannyi joga van ahhoz, hogy ez ne tetszen neki.
Végezetül, mire számítasz június 28-án? Mi lesz Budapest utcáin?
Hát remélem, hogy megünnepeljük az egyenlőséget, megünnepeljük a jogokat, megünnepeljük azokat az LMBTQ embereket, akiket a múltban már megünnepeltünk, és most is meg fogunk ünnepelni, és akik a múltban rengeteget tettek értünk. És remélem, hogy kiállunk minél többen, LMBTQ emberek, hetero emberek, támogatók, mindenki, és megmutatjuk azt, hogy elképzelhetünk egy olyan országot, ahol nincsenek színek, elképzeltünk egy olyan országot, ahol a sarokba lehet parancsolni tömegeket, mert valakinek nem tetszik, de felesleges. Mert ez a közösség mindig hangos volt. Ez a közösség mindig küzdött magáért, ez a közösség mindig kiállt magáért. Emögött, a közösség mögött rendkívül nagy meló van, hogy ma ott legyen, ahol van, hogy ma büszke tudjon lenni. És ezt a munkát nem fogjuk ott hagyni, ezt a munkát nem fogjuk eltaposni, csak azért, mert néhány korrupt ember ezt kéri tőlünk. Ezt kell megmutatnia, és nem csak az LMBTQ közösségnek, minden embernek ki kell mennie a Pride-ra, és minden embernek meg kell mutatnia, hogy elég volt. Nem kérhetnek minket arra, hogy ne ünnepeljük meg az egyenlőséget, hogy ne ünnepeljük meg azt, hogy mi magyarok ennyire sok színűek vagyunk, mert ez is Magyarország része, ez a diverzitás is a Magyarország része. És meg kell mutatnunk azt, hogy mi egy olyan Magyarországot képzelünk el, mi egy olyan Magyarországban vagyunk otthon, ahol mindenkinek jár minden jog, ahol mindenki szerethet mindenkit, ahol mindenki ünnepelheti a másikat, ahol mindenki ünnepelheti magát, ahol mindenki tud boldog lenni és szabad lenni. És ezt mindenkinek meg kell mutatnia, hogy nem az az ország, ahol ti hülyeségeket írtok az alkotmányba csak azért, hogy még nagyobb faszagyereknek gondoljátok magatokat. Ez az ország az emberekről szól, ez az ország a magyar emberekről szól, és ez az ország szóljon a büszke magyar emberekről, beleértve a hetero és az LMBTQ magyar büszke embereket is.
Kanicser Ádám, köszönöm szépen. Ez volt a címlap, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.